Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, Áron köré sereglett a nép, és azt mondták neki, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon. Mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik, szedjétek ki az aranyfülbevalókat feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. Kiszedte hát az egész nép az aranyfülbevalókat a füléből, és oda vitte Áronhoz. Ő átvette tőlük vésővel mintát készített, egy borjú szobrot öntött. Ekkor azt mondták, ez a te Istened Izrael, aki felhozott téged Egyiptomból. Amikor Áron látta ezt, oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak és békeáldozatokat mutattak be, aztán leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr, menj, eredj le, mert megromlott a néped, amelyet felhoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik, borjú szobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják, ez a te Istened Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Majd ezt mondta Mózesnek az Úr, látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. Most azért hagyj, hogy föllángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. Téged azonban nagy néppé teszlek. Ámen. Készül az evangélikus kiadónál egy ilyen kalendáriumszerű kiadvány, amelyet majd nyilván az év, a következő évnek az elején bocsátanak ki. És abban most nekem az a feladatom, hogy ugye a kalendárom az ilyen hónapról hónapra megy, hogy minden hónaphoz csatolnak egy viccet, és ezekhez a viccekhez kell nekem illusztrációkat készíteni. Ezek rosszabbnál rosszabb viccek. Tehát nagyon komolyan mondom, hogy ilyen szellemi mélyrepülés az, hogy ezekhez rajzokat csinálni. Az egyik ilyen például az, hogy a meteorológus egy ilyen borús nyári napon bemegy a Balatonnak egyik kávézójába, és kávét kér, presszó kávét, és valami borzasztó silány kávét kap, és akkor oda hívja a pincét, és azt kérdezi, hogy ez maguknak kávé? Mire a pincér kimutat az ablakon, és azt kérdezi, ez magának száraz napos idő. Szóval ilyen viccek. De ugyanakkor az időjárás az egy fontos kérdés. Ugye most különösen sokat beszélünk róla, mert olyan furcsa. És mindenki egy kicsit meteorológus, és szegény meteorológusokra verjük rá azt, hogy milyen az idő, olyan, mint ha ők csinálnák az időt. Tehát, hogy ők mondanak valamit, és akkor, hogy ilyen idő lesz. Pedig valójában, ezt így mondom, nem ők csinálják az időt, hanem az idő az úgy lesz valami miatt. És nyilván ők figyelik a folyamatokat okosan és tudósan, de nem ők csinálják az időt. És ez, az időjárás az egy ilyen transzcendens dolog. Ezt már Matyinak kezdtem magyarázni itt az Isten tisztelet előtt, hogy ez a szó, ez most gyakran szerepel majd az ige hirdetésben, a transzcendens azt jelenti, hogy valami, ami láthatatlan. Jelen van, valóságos, de láthatatlan. Valami olyan, ami meghatároz minket. Ugye el is mondjuk ezt a nicai hitvallásban, hiszek Istenben, aki minden láthatónak és láthatatlannak a teremtője. Tehát azt jelenti, hogy van egy olyan világ, amelyik nem feltétlenül vallásos ez, hanem például ugye ott van az időjárás, az éppen egy ilyen. Amikor sejtünk dolgokat, figyeljük, hogy áll össze egy felhő, hogy mozognak a felhők. És persze tudjuk az okát, ilyen szél, meg olyan, nyilván aki beavatott, az tudja pontosan ezeket a folyamatokat, de mégiscsak valami titokzatos dolog, és teljesen ki vagyunk szolgáltatva. És szeretjük azt, hogyha az időjárást lehet követni, erre valók a meteorológusok, és erre valók a nem tudom én milyen számítógépes applikációk, amelyek megmutatják azt, hogy van olyan, amelyik azt mondja, itt ezen a helyen 11 perc múlva elkezd majd esni az eső. Tehát amelyik pontosan követi az eseményeket. És látjuk térképen, hogy a felhők hogy úsznak. Tehát van egy, próbáljuk megragadni ezt az egészet, minél inkább immanensé, ami azt jelenti, hogy láthatóvá, kezelhetővé, de immanensé próbáljuk ezt tenni. Csak hogy az időjárás olykor nagyon is furcsán változik. Olykor nagyon is kiszámíthatatlan. És ez a kiszámíthatatlan, ez az, ami jó analóg, jó párhuzamos a transzcendensnek. Mert egyszer csak olyan vihar lesz, hogy ugye erről beszélünk most, hogy a villámlással egy időben dörög, hogy olyan, mintha ott robbanna az utcán a villám. Olyan, mintha mindenhol villámok lennének, és egyszer csak olyan eső zuhan le, amit még életünkben nem látunk, mert ekkora eső nagyon-nagyon ritka, és még talán soha nem volt, és most hirtelen váratlanul, kiszámíthatatlanul ott van az életünkben. Amikor a nép oda megy a pusztai vándorlás során Áronhoz, és azt mondja, hogy szeretnénk azt, hogyha készítenél nekünk egy Istent, akkor ő nem szakad el Istentől. És ez nagyon furcsa érzete ennek az egész történetnek ez, hogy ő nem egy másik Istent keres, hanem ugyanazt az Istent, akiről úgy beszél utána, hogy ő hozott ki minket Egyiptomból. Ő az, aki mi Istenünk, csak hogy van egy nagyon fontos különbség, hogy látható, hogy kezelhető. Szeretnének transzcendens módon gondolkodni, szeretnék ezt a transzcendenciát, de kezelhető módon. Csak azon a körön belül, amelyet ők el tudnak viselni. Isten eltűnt. Ott van Mózessel a helyen. Mózes is eltűnt. Ugye ez alatt készül a 10 parancsolat. És fönn van a hegyen. És körben mindenhol lezárt helyzetek van. Nem lehet fölmenni, nem lehet megnézni, nem lehet ellenőrizni, hogy megvan-e még. Eltűnt Mózes is, eltűnt Isten is. És kell valami, amiben kapaszkodni lehet. Kell valaki, akiben a bizalmunkat lehet vetni. És ezért azt kérik Árontól, hogy készítsen nekik egy Isten. Több furcsaság van ebben a kis rövid pillanatban. Ugye az egyik az, hogy ugye a fiúknak is van a fülében fülbevaló. Ugye? Mert ha kiszedegetik a fülbevalókat nem csak a lányoknak a füléből, hanem a fiúknak a füléből is. Ezek az ékszerek azonban Egyiptomból valók, ráadásul úgy, hogy Isten azt mondta, hogy kérjék el a szomszédaiktól az ékszereiket, és az egyiptomi szomszédok odaadták ezeket az ékszereket. Tehát majdnem azt kellene mondani, hogy Isten ajándékából csinálnak Isten. A másik az, hogy Áron nem lepődik meg. Ő nem mondja azt, hogy ugye, hogyha ő igazából egy ilyen Jahve kultusznak tényleg a papja lenne, akkor azt mondja, hát menjetek a fenébe, de hogy csinálok én szobrot. De nem, egy szótiltakozás nincsen, hanem egyből fog egy vésőt, és elkezd egy borjút csinálni. És érthető ez, hiszen az egész környezet, amelyikből jöttek, az egy olyan vallásosságot tud, ami nagyon is kezelhető. Ugye az egyiptomi vallásosság, az nagyon is ott van, hogy transzcendens, de nem nagyon. Egy kicsit beavat minket a láthatatlan világba, de nem annyira, hogy ne tudnánk kezelni. És ez ennek az egész történetnek valahol a kulcsa, hogy szeretjük a transzcendenst, szeretjük a láthatatlan, szeretünk tudni arról, hogy itt van valami titokzatos, ami a látható világ mögött van, csak ne nagyon legyen. Ne legyen annyira, hogy kiszámíthatatlan legyen. Ne legyen annyira, hogy követhetetlen, hogy érthetetlen legyen. Márpedig Isten ilyen. Nagyon érdekes az, hogy olvastuk a múlt héten talán, vagy azelőtt Jobb könyvét. Jobb könyvében ugyanez megfogalmazódik. Ott van Isten, aki Jobb sorsát nagyon nehézzé változtatja, és fölvonulnak a barátai, akik elmondják azt, hogy már pedig ez az Isten, ez kiszámítható, ez követhető, ez csak tudni kell azt, hogy mi a logikája Isten. És Jobb pedig azért kínlódik, hogy hát szólaljon már meg végre saját maga Isten. És Isten elrejtőzik. Annyira elrejtőzik, hogy hogy Jobb nem bírálatlan. Ugye ezt olvassuk Bubernél, hogy a bujocska az ugye abban rejti a varázsát, hogy nem csak az van benne, hogy elrejtődik, hanem hogy elrejtőzik ugyan, de megtalálható. Mert az, aki soha nem található meg, az nem nincs benne a játékban. És Isten azt mondja, annyira elrejtőzött, ugye mondja Buber, annyira elrejtőzött, hogy már nem is keresi senki. Mert Isten elrejtőzik ebben a helyzetben. Mint ahogy Jobbnál is elrejtőzik. Itt is elrejtőzik. Nem lehet tudni, hogy hol van. És ezért kell valami, amiben kapaszkodik az ember. És ezért csinál magának egy borjút. És akkor Isten elszigetelődik. Azt mondja Mózesnek, ez a te néped, akit fölhoztál Egyiptomból, mintha nem Isten csinálta volna. Ez, aki téged követett, mintha nem Istent követte volna. Olyan, mintha egy idegen népről, Mózes népéről beszél. Elszigetelődik ezektől az emberektől. És azt mondja, már nem engem követnek. Már nem engem, nem az én utamon jár. És ez egy nagyon gyászos pillanat, amikor Isten elszigetelődik az embertől. Tudjuk azt az új szövetségben, hogy Isten valójában nem szigetelődik el az embertől, sőt, egészen belemerül az emberi sorsba. Sőt, nincs olyan helyzet, amelyiktől elszigetelődne. De mi emberek készek vagyunk arra, hogy Istent arra kényszerítsük, hogy szigetelődjön el tőlünk. És ezek akkor vannak, pontosan akkor vannak, amikor megpróbáljuk kijátszani azt, hogy valami módon ő legyen transzcendensként az életünkben, de ne nagyon. Hogy legyen Istenként, ne túlzottan. És akkor, amikor ezt így végig gondoljuk az egészet, akkor párhuzamosként megjelennek az emberi életnek a logikája. Az emberi kapcsolatok. Az emberi kapcsolatokban ugyanezt gondoljuk. Hogy az emberi kapcsolatok valami csodás transzcendenciát teremtenek. A barátság, a szerelem, az emberi hűség, az elkötelezettség, az áldozatkészség. Ezekre mindegyik a lelkünk ígérne. És akkor azt mondja, hogy legyen ilyen az életünkben, de ne túlzottan. Hogy az emberi kapcsolataink legyenek kiszámíthatóak. Hogy legyen olyan az emberi kapcsolat, amelyikben tudjuk azt, hogy mi fog történni. Egy szerelem nagyon-nagyon szép, föl lelkesíti az embert, és lobog, és szonetteket ír Shakespeare. De ne legyen kiszámíthatatlan, hanem legyen kölcsönös, meg kövesse a szokott logikákat. És szívesen vagyunk áldozatkészek, de ne túlzottan. Szívesen adok egy pénzt a koldusnak, de ne jöjjön be a házam. Mert kell, hogy legyen valamiféle korlát. Mert kell, hogy legyen valamiféle kiszámíthatóság. És erre Isten azt mondja, hogy nem. És minden bizonyan valahol itt kell keresni ennek az egésznek a mondani valóját. Isten nem azt szeretné, hogy egy kiszámítható Isten körül ünnepeljen az ember. Vágyva a transzcendenciára, egy zárt liturgiával, amiben az imádat, a hála megszólal. Nem azt akarja, hogy imádjuk, hanem azt akarja, hogy kövessük, ahogy mondja ezt Kierkegaard. Ugye ott van benne az, hogy ebben a követésben nem tudjuk, hogy hova megyünk. Ebben a követésben nem tudjuk, hogy valójában kicsoda ez az Isten. Mint ahogy az emberi kapcsolataink is akkor válnak értékké, hogyha fölveszik magukra ezt a kiszámíthatatlanságot. Hogy egyszer csak azt mondom, hogy nem azért szeretem, mert ő ilyen vagy olyan, hanem csak úgy. Nem azért, mert ő teljesíti az én logikáimat, hanem egyszerűen csak szeretem. És ez kibírhatatlan. És igaza van a népnek, amikor inkább a borjút választja. Mert hiszen az kiszámítható. És igaza van mindenkinek, ha az emberi kapcsolatok közül a kiszámíthatót választja, mert az követhető, az élhető. Csak hát Isten nem ilyen. Istennek nincsenek zárt logikái. Isten csak úgy szeret. Ami nagyon boldogító a mi számunkra. Mert Isten szeretete ilyen formán túlnő a mi gonoszságainkon. És ugyanakkor elindít minket erre a nagyon nehéz útra, amelyikben azt mondja, vállaljuk fel a szeretetet, amelyik számunkra elviselhetetlen. És itt állunk, táncolva a borjuk körül, megpróbáljuk megragadni az életünknek a biztos pontjait, és itt áll Isten, aki szeretné azt, hogyha az övéi lennénk. Hogy ne csak az történjen meg, hogy rajtunk, az életünkben megmutatja a szeretetét, hanem azt szeretné, hogyha mi is ilyen formán tudnánk fölvállalni egymást, nehéz helyzeteket, kiszámíthatatlan és bonyolult problémákat, nehéz sorsokat, emberi életeket, a világ dolgait. Így állunk Isten előttünk, mi a borjút nézzük, Isten pedig minket. Urunk Istenünk, téged szeretnénk nézni, és az utat, amelyet mutatsz nekünk, még ha nehéz is. De te pásztorként előttünk jársz, és ezért téged követünk, rád hagyatkozunk. Amen.